a Rómaiakhoz írt levél 12. részében, a 12. rész első 5 versében. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Szeretett testvéreim, most, hogy már az időjárás is kezd komolyodni, azt gondolom, hogy a mi ünnepre való fölkészülésünk, a mi adventunk is most már kezd cél egyenesbe fordulni. És ez már az időszak, amikor az ember szeretne már olyan üzeneteket hallani, amiből árad a karácsonynak a melege, békéje, amely egy kicsit megsimogat, bátorságot ad nekünk. De azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük a fölkészülést, akkor mégsem szabad kitérni semmi elől, ami esetleg hozzátartozik a fölkészülésünkhöz, de nem föltétlenül a mi jó érzésünket táplálja. Az advent az azt üzeni nekünk, hogy nem csak a cél számít, hanem az oda vezető út is fontos. A célunk az, hogy találkozzunk az Atya szeretetével, hogy átéljük azt, ahogyan az a karácsony üzeni nekünk, hogy az Isten szeretete testé lett, közülünk egyé vált, velünk együtt lakott, hogy a bűnös ember egy padban ülhet, egy helységbe tartózkodhat a mindenség urával. Hát ide lenne jó megérkeznünk, de ezen az úton, hogy ide megérkezzünk, és hogy ez igazán öröm legyen, és igazán kegyelem legyen, bizony sokszor olyan üzeneteket is meg kell hallanunk, amelyek ébrezgetnek bennünket, ahogyan múlt héten is hallottunk, amelyek megkérdőjeleznek bennünket, olyanokat, amelyek esetleg porba sújtanak, vagy éppen alázatra tanítanak, szembesítenek, vagy felkavarnak bennünket. Persze az advent az mégis attól csodálatos, hogy összeér a karácsony és az advent, hogy karácsony is át van, vagy advent is át van itatva már a karácsonnyal és annak az üzenetével. Tehát a cél és az út az összeér, összetalálkozik. Pascaltól kölcsönvett képpel azt mondhatnánk, hogy olyan ez, mint a tenger meg a folyók. Hogy aztán ez összefolyik, összeér, sőt néha még a tenger vissza is folyik a folyóba, és keveredik egy kicsit a tenger vize és a folyónak a vize. És ez azt jelenti, hogy olyan úton haladunk, és olyan útra léphetünk rá, hogy a folyónak képénél maradva olyan csónakba ülhetünk be, amely aztán, hogyha a megfelelő folyóra kerül, akkor visz bennünket, visz előre bennünket. Tehát maga a fölkészülés, az már egy kegyelmi állapot, mert az visz minket valamihez közel. Az már alakít rajtunk valamit, és az már nem csak a mi igyekezetünkről szól, hanem arról, hogy van egy erő, ami sodor minket, visz minket ellenállhatatlanul az Isten szeretete felé. A mai igénk, amit felolvastunk, én azt gondolom, hogy bár nagyon magasztos, nagyon nemes és nagyon szép, amit hallunk, hogy szánjátok oda a testeteket az Istennek kedves áldozatul, azért mégis azt hiszem a keményebb üzenetek közé tartozik. Ilyen jelzőket mond Pál apostol erre az odaszánásra, erre az Istennek kedves Isten tiszteletre, hogy ez szent, hogy ez Istennek tetsző, hogy ez élő eleven is, hogy áldozat. Azért az áldozat soha sem könnyű, soha nem lehet csak ugyan kacagva könnyen kimondani, az áldozat szónak annak mindig van súlya. De hogyha Isten lelke segítségével meg tudnánk érteni ezt, akkor láthatnánk, hogy hogyan ér egybe az Isten kegyelmének az ereje, és a mi életünk, az Isten kegyelmének az ereje, és az, amit mi teszünk, az Isten áldozata, és a mi válasz áldozatunk. Tehát nem egyebet kér tőlünk ebben az igében Isten, mint hogy szánjuk oda magunkat, hogy szánd oda magadat, a te egész valódat, nem kevesebbet az Istennek, szánd oda a te testedet, nem kevesebbet, és tedd oda az életedet a hűség és az elkötelezésnek az oltárára, hogy többé az életed nem magadról szóljon, hanem az Istenről szóljon. És amikor Pál apostolnak ezeket a szavait olvassuk, akkor azonnal tiltakozásba kezd a mi szerénységünk, vagy álszerénységünk, a mi alázatunk, vagy álalázatunk, meg a mi valóság érzetünk, a mi tapasztalatunk is, hogy ki az, aki bátran föl merné tenni a kezét, azt a kérdést tesszük föl, hogy a te életed az egy ilyen jó illatú áldozat-e az Istennek, a te életedre jellemző-e a teljes odaszállás, hogy a te életed a szent, hogy a te életed az egy élő áldozat az Isten oltárán. Ki az, aki gondolkodás nélkül, habozás nélkül fölmerni tenni a kezét? Valami tiltakozik bennünk, hogy ezek túl erős szavak. Talán nem is nagyon illenek a mindennapi élet kiszerűségéhez, annak a valóságához, hogy áldozat. Hát ezek gyönyörű szavak, de olyan távoli szavak is. De arról szeretnék először is beszélni, hogy ez az odaszállás, amit az Isten kér tőlünk, az Isten részéről ez egy logikus kérés. Ez egy logikus áldozat, ez egy logikus odaszállás. A 12. rész a római levélnek, és annak különösen is az eleje egy ilyen híd szerepet tölt be. A levél első 11 fejezete az arról szól, hogy mi az Istennek az üdv terve, hogy hogyan gondolta el ő. Fejezetről fejezetre fantasztikus dolgokat hallunk, de mind szinte arról szól, hogy az Isten mit tesz értünk, hogy megváltsa a bűnös embert, hogy megtaláljon bennünket, és aztán elhangzik az is, hogy senki sem választhat el az ő szeretetétől bennünket, de az is elhangzik benne, átélve ennek az üdvét is, meg ennek a poklát is, hogy én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg az én nyomorúságomtól engem. Mind a kettő benne van, és aztán a 11. vers végére pedig elkezd ámulni és csodálkozni, hogy az Isten még mennyi titkot rejteget, hogy milyen nagyok az ő tettei, és ezután a csodálkozás után kezdi azt elmondani, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket. Vagyis, és aztán a 3. versben pedig a nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek. Pál apostol is 11 hosszú fejezeten át elmondja, hogy mit tesz értünk az Isten, és azt mondja akkor tehát vonjuk le belőle a következtetést a magunk életére nézve. Ez egy logikus lépés, amit megtesz Pál apostol, és ahogyan ő kifejti ezt a maga nagyon erős intellektuális módján is, abban ott van valami nagyon erős logika is. És mindig, amikor Pál apostolnál arról olvasunk, például, hogy annak okáért, akkor kezdünk el gyanakodni, hogy valóban el kell kezdeni kutatni az okát, hogy minek okáért mondja azt a Pál apostol, hogy annak okáért például legyen bennetek az az indulat, amely Krisztus Jézusban volt, vagy ha azt olvassuk, hogy tehát, akkor érdemes azonnal lapozgatni a Bibliánkat előrébb néhány fejezettel, hogy mire nézve mondja azt, hogy tehát ebből következik valami az életünkre. Okos legyen azért a ti életetek, okos istentisztelet, és milyen jó a magyar nyelv. A görög nyelvben itt a logikész, latreia, ez a szó összetétel szerepel, tehát logikus, logiké, logikus legyen a ti istentiszteletetek. És a magyar nyelv ezt milyen szépen adja vissza, amikor azt mondja, hogy okos, és abban benne van az ok. Hogy bármi, ami a ti életetekben válasz, istentisztelet, az valami ok, okozati összefüggésben áll. Az olvasmányban felolvasott ige az egy szép példa az okos istentiszteletre, legalábbis a Biblia szerinti okos istentiszteletre. Jézus összejön az ő barátaival, tanítványaival, és egy Mária nevű asszony, az egyik evangélium szerint ez egy bűnös nő, a másik evangélium szerint ez Mártának és Lázárnak a testvére. Oda megy Jézushoz, és minden kérdezés nélkül egy nagyon drága keretet, ami egy évi fizetésnek az árából jött ki, összetöri, és Jézus fejére önti az egészet, és hát ezzel, és egy fantasztikus jó illat árad ki, hát képzeljék, hogy micsoda drága dolog volt, ez a legfinomabb parfüm illata, abban az időben nagyon ritkán éreztek ilyen kellemes illatokat az emberek, és az betöltötte az egész házat. Ez egy ilyen gyönyörű és önkéntes és szép áldozat volt a részéről, és a tanítványok elkezdenek azon morgolódni, hogy ez egyáltalán nem volt egy okos istentisztelet. Ez egyáltalán nem volt egy okos módja annak, ahogyan kifejezheti az ember az Isten iránti szeretetét és hódolatát, és morgolódnak ezen, Jézus pedig meginti őket. Mert tulajdonképpen ezzel arra utal, hogy ti nem tudhatjátok, hogy ez a nő mit érez, hogy milyen hálát érez, hogy ki tudja, hogy milyen sötétségből, vagy milyen ürességből, milyen értéktelenségből, vagy milyen bűnből jött vissza az élete. És ő csak így tudja kifejezni az ő szeretetét, és szükséges is, hogy ki tudja ezt fejezni, és mivel arányban van azzal, amit ő átélt, azzal a szeretettel, mivel okozati összefüggésben van a kettő, ezért ez okos istentisztelet. Ez a megfelelő módja az ő szeretetének, szeretete kifejezésének. Ez arányban áll azzal, amit ő megtapasztalt. Ez a túláradó, ez a pazarló szeretet, mert ezt a túláradó és pazarló szeretetet tapasztalta meg ő is. Ha ti ismernétek ezt a kegyelmet, ha ti ismernétek ezt a szeretetet, akkor a ti életetek is lehetne okos istentisztelet, a ti életetek is lehetne áldozat, a ti életetek is lehetne teli odaszánással, odaadással, Isten iránti szeretet kifejezéssel. Csak nem ismeritek. Ha tudnánk, hogy mi az, amit Jézus értünk tett, akkor értenénk ennek a logikáját. Micsoda logika ez? Hát ez valami olyasmi, aminek a megértéséhez, ami elménknek a megújulása szükséges. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző, mi az, ami tökéletes. Az okos istentisztelet tehát az mindig hagyja magát valami módon az Istentől meglepni, és mindig erre ad valamiféle választ, és okos lesz, mert összeköti azt, ami összetartozik, összeköti a vasárnapot a hétköznapokkal, okos istentisztelet lesz, következik az egyik a másikból, bibliai időszámítás szerint vasárnap a hétfő, a hét első napja, és abból következik mindaz, ami utána jön, hogy összeköti a böjtöt az ünnepléssel, hogy összeköti a gondolatainkat, az érzéseinket és a cselekedeteinket, és összeköti a testet és a lelket, hogy ami pénzünk is lehet az Istennek kedves áldozat, hogy ami erőfeszítésünk lehet az Istennek kedves áldozat, hogy még a mi étkezésünk is lehet megszentelt, és Isten tisztelet még akkor is, hogyha disznósajt van az asztalon, az is lehet megszentelt, és Istennek kedves, és ugyanígy a lelket is, a testet, hogy minden, ami a lélekből indul, azért az mindig végződjön valami kézzelfogható módon, öltsön testet, legyen belőle a szeretetnek a cselekedete, hogyha tényleg ott van a lelkemben valami, akkor az az okos istentisztelet, ha ebből valami testet ölt, és adok egy pohár vizet a szomjazónak, vagy ha látom, hogy valakinek valami baja van, akkor megkérdezem, hogy mi van, és így kapcsolódik össze okos istentisztelet formájában mindaz, ami összetartozik. De legfőképpen az az okos istentisztelet, hogyha a kegyelemmel tud összekapcsolódni a mi életünk és a mi cselekedeteink. És akkor azt tudjuk mondani, hogy hát persze nem belőlünk fakad ez, hát minden hang, minden szó csak visszhang, minden fény csak visszfény, minden, amit teszünk, az csak válasz. Hát persze, hogy nem belőlünk jön ez a fény. Mi csak szeretnénk ezt valami módon továbbadni. Éppen ezért, és ez az igénynek a második üzenete, az okos istentiszteletben mindig az alázatnak a logikája van. Van Jézusnak ez a szép példázat, amikor azt mondja, hogy ha elmész egy vendégségbe, ő éppenséggel ezt egy vendégségben mondta el, amikor látszott, hogy, hogy megy a pozíció harc, hogy kiüljön a fő helyekre, és hát ez nagyon nem tetszett Jézusnak, ezért úgy mondta, ugye a mennyének, hogy az anyósa is értsen belőle, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, vagy úgy mondta Péternek, hogy értsen belőle Pál, és elmondott egy példázatot, amiben persze hát aztán mindent jól a fejükhöz is vágott. Azt mondja, hogy amikor elmész egy vendégségbe, akkor nem érdemes megcéloznod a főhelyet, mert még lehet, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy barátom, hát érkezett egy előkelő vendégünk, nagyon kellemetlen, de egyel ülj egy kicsit arrébb. Ehelyett inkább mindig, mikor vendégségben mész, célozd meg az utolsó helyet. Onnan már csak fölfele van út. És gondoljuk ezt végig. Ott vagyunk egy vendégségben, valóban elindulunk a sornak a végére, alázatosan rászánjuk magunkat, na jó, legyen igaz ennek a Jézusnak. Lehet, hogy néha érdemes kipróbálni, milyen az alázatosnak lenni. Gondoljuk, hogy ott úgy se ül senki, hát a harc az első helyekért folyik. És amikor odaérünk az utolsó helyre, ha megfogadjuk a Jézus szavát, ha megbízunk benne, akkor azt fogjuk meglátni, hogy teljes döbbenettel, hogy az utolsó hely már foglalt. Oda már valaki leült. Ezt elvette tőlünk valaki. És ez pedig Jézus volt, hogy a mi életünkben mindig legfeljebb csak az utolsó előttiek legyünk. Utolsók sohase. És ez az alázatnak a logikája, hogyha az ember oda szánja magát, na jó, engedek ennek a Jézusnak, akkor végén mindig kegyelmet fog megtapasztalni. Összeér a kettő. Egyszer egy gazdag mágnást, aki mindig vágyott ilyen egyetemi körökbe, kicsit sznobizmusból is, de nagyon jó szívvel támogatott egy főiskolát, és hát a sok adománya elismeréseképpen díszdoktorrá avatták. És a doktori laudációjában következőt mondta el a dékán: ez az ember egy nagyon nagyszerű ember. És aztán hát a díszdoktorságának a dicsfényében fürödve még egy kicsit ott időzött a főiskola falai között, és a feleségével karöltve járkált a folyosókon, és nézte a nagy embereknek a képeit, festményeit jobb oldalon, bal oldalon, és egy ilyen mondatra ragadtatta magát: ó, drágám, mennyi nagyszerű ember is van ebben az életben. És akkor mondta neki a felesége: drágám, szeretnélek megjutatni, hogy egyel kevesebb, mint te azt gondolnád. Azt gondolom, hogy valóban nem a megfelelő következtetést mondta le ez az ember, őt egy megtiszteltetés érte ott, de ez nem azt jelenti, hogy emögött bármiféle tudományos teljesítmény lett volna. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy ereje van annak, hogyha mi az alázatot meg tudnánk tanulni, vagy Jézus szavának engedve erre adnánk magunkat, és Pál apostol is erre bíztat bennünket. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek, hogy ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkodjék az Istentől kapott hit mértéke szerint. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt gondolnánk, hogy az alázat azt mondja, hogy nem lehetséges az odaszánás. De az ige szerint az alázat azt mondja, hogy lehetséges az odaszánás. Lehetséges az odaszánás, mert már eleve leszámol azzal, hogy ez emberi lehetőség lenne, és egyszerre lesz józan, és egyszerre lesz tisztában a saját korlátaival, ugyanakkor akkor fog felragyogni számára, hogy mik az Istennek a lehetőségei, hogy ő mégiscsak elvégezheti ezt. Meg eszébe jut, hogy esetleg ezért lehet imádkozni is, hogy az Isten megadja nekem, hogy én oda tudjam magamat szánni neki. És minél inkább előbbre lép az ember ebben az önismeretben, annál inkább fogja látni azt, hogy ezt nem csak lehet kérni, azt az odaszállást, hanem ezt csak kérni lehet. És nem csak az Isten munkálhatja ezt ki, hanem ezt csak ő munkálhatja ki az én életemben. A mai kor egy panteista kor, amely nagyon szereti azt mondani, hogy ott van benned minden, ami szükséges. És biztos, hogy nagyon sok erő van bennünk, én ezt nem vonom kétségbe. De azt gondolom, hogy hogy igazán Isten legyen az életünkben, hogy a kegyelem igazán kegyelem legyen az életünkben, hogy a karácsony igazán karácsony legyen az életünkben, ahhoz elengedhetetlen az alázat, ami azt mondja, hogy nincs meg bennem. Nincs meg bennem az, amire szükségem van, de kérhetem, és minden az enyém lehet. És mindent megkaphatok, amire csak szükségem van. Luther Márton halála előtti órákban, napokban, amikor haldokott, annyit mondott, hogy az az igazság, mindannyian koldusok vagyunk. És azt gondolom, ez az alázatnak a hangja. De egy koldus, az már föl van, hatalmazva és bátorítva arra, hogy kérjen, hogy mindent kérjen, hogy bármit kérjen az Istentől. De ez az igazság, hogy koldusok vagyunk, hogy nincs meg bennünk az, amire szükségünk van. Ezért várjuk ezt az adventi fényt, ezért várjuk ezt a karácsonyi fényt. És ez bátorságot ad nekünk, a koldusoknak a bátorságát, hogy kérjünk. És bátorságot ad ahhoz is, hogy átéljük, hogy milyen az, amikor el kell szégyelnünk magunkat, mert valamit úgy gondoltuk, hogy megy nekünk, de nem megy. Ennek át kell élnünk, át lehet élnünk, mert kapunk hozzá bátorságot, hogy átéljük ennek a poklát, és átéljük ennek az üdvét is. Mert az az igazság, hogy nagyon nehéz úgy alázatot tanulni, hogy legalább egyszer jó el ne sírja magát az ember. Én jót akartam, de nem ment. Azt hittem, megy ez nekem, aztán kiderült, hogy mégse. Ugyanakkor anélkül is nagyon nehéz igazi krisztusi alázatot tanulni, hogy ne lepne meg bennünket az öröm mindeközben. Az, az igazság, hogy mi koldusok vagyunk, de az az igazság, hogy az Isten pedig mindig meglep bennünket, gondoskodik arról, hogy a kegyelem legyen, hogy kétszer egyformán ne érkezzen hozzánk, hogy ez mindig öröm legyen, mindig meglepetés legyen. Hányféle advent van? Nagyon sokféle, ezerféle advent van, ahogyan eljöhet, hiszen ezt jelenti az advent, eljövetel, ahogyan eljöhet Jézus szeretete hozzánk. Gazdagsága bontakozik ki az adventnek, a kegyelemnek. Pál apostol az ige elején azt mondja, hogy az Isten kegyelmeire kérlek benneteket. A legtöbb fordítás, külföldi fordítás ezt többes számban is használja. Sokféle dolog bontakozik ki. Az én helyzetem az, hogy én csak egy koldus vagyok. De az Isten valóság az egyre gazdagabb, egyre színesebb, hogy ő ezerféleképpen érkezik el hozzám, hogyha én azt tudom kérni. A karácsony is az Istennek a legnagyobb meglepetése. Ki gondolta volna, hogy az Isten emberként jön el? És azóta se változott. Ez a Krisztus, ez ilyen. Ez a Krisztus, ez ilyen. Ez mindig meglep bennünket. És mindezt azért teszi, hogy mi ugyancsak egyfélék tudunk mindig maradni, mint akik a koldusok bátorságával kérnek, de hogy a kegyelem az mindig legyen kegyelem, az Isten az mindig legyen szabad, szuverén, ragyogó, legyen a mi életünknek a nagy segítsége. Ez az alázatnak a bátorság, amire tanít bennünket. És aztán végül utolsó üzenetként azt szeretném még átadni, hogy az odaszállás az azért lehetséges, mert mindig a legtisztább forrásból táplálkozik. A legszabadabb motiváció mozgatja is ez a hálaadás. Ugye ez következik az okosságából, az okozatiságából a dolognak. És ez a hálaadás, ez mindig tágas, ez mindig szellős, ez mindig szabad. Azt írja a zsoltáros, hogy kötelekkel kössétek az oltár szarvaihoz az áldozatot. És bizony, a legtöbb áldozatot az így is, azon erőszakot kell gyakorolni. És néha lehet, hogy nem ártana nekünk sem, hogyha oda kötnének bennünket, akkor biztos ott maradnánk, akkor hülyek maradnánk, akkor nem tántorodnánk el, akkor nem szegnénk meg a szavunkat. De az Istennek nem ez tetszik, hanem az élő áldozat, az eleven áldozat, amit se le nem kötöznek, se le nem vágnak, hanem önként tudja adni önmagát. Ő ebben gyönyörködik. És ez csak tiszta motivációból lehet megtenni. Csak szabadon, csak jó lelkiismerettel, csak hálásan. Mert a hála az, amiben nincsen, nem keveredik semmi. Ugye azt szokták mondani, hogy a káröröm az azért a legtisztább érzés, mert nincs benne semmi irigység, de azt gondolom, hogy ennél sokkal tisztább a hálaadás, mert abban tényleg semmi más nem keveredik. És ez kár is lenne elrontani, mint a jó bort szódával. A legtisztább motiváció szabadít föl bennünket arra, hogy az odaszállásunk az mindig tiszta maradjon, mindig az Isten kegyelméből táplálkozzunk. És amikor így látjuk, akkor már azon is el kell, hogy csodálkozzunk, hogy egyáltalán mi adhatunk valamit az Istennek. Karácsony az erről is szól, hogy jönnek a bölcsek, és adhatnak valamit, meg úgy képzeljük, hogy jönnek a pásztorok, és ők is hoznak valamit, és hogy mindenki adhat valamit, és ezért, ha elgondolkodunk, nem kis dolog, hogy a mindenható Isten magát is felszabadítja erre, hogy tőlünk valamit elfogadjon. mi adhatunk neki valamit, és megengedi, hogy kifejezzük a szeretetünket, mert tudja, hogyha nem neki adjuk oda magunkat, akkor majd odaadjuk valami másnak. Valami másra adjuk rá a fejünket, adjuk oda a szívünket, adjuk oda az érzéseinket, meg a pénzünket, meg mindent. És ő azt mondja, hogy bár nekem semmire sincs szükségem, de mégis nagyon örülök annak, amit te adsz nekem, és én azt várom is. Keresthetjük az ő tetszését, hogy lehet neki tetsző az áldozat, akkor ezek szerint ő tud bennünk gyönyörködni, meg még szokott is. Hogy lehet, hogy az Isten gyönyörködik benned. Hát ez egy óriási dolog, és hálásan átérezve ezt is lehet keresni, és ezt is ennek is lehet örülni. Kereshetjük az ő arcát, hogy ő gyönyörködik bennünk, hogy neki ez tetszik, ahogyan mi most éppen megéljük a szeretetet egymás között. Ez gyönyörűség. Pénteki napon volt egy évzáró néptánc gála, a mi kislányunk most első osztályos, és hát néhány hónapja táncol, vagy néhány hete, mondhatjuk ezt tulajdonképpen, de nagyon nagy izgalommal készült erre az alkalomra. Teli volt a mozi, szép háttér volt, szépen játszott a zenekar, és a mi kislányunk azt láttuk, hogy ahogy egy ilyen népi játékot játszottak, és mentek körbe jó néhányszor, minden egyes körnél ilyen nagyon erősen hunyorítva kémlelte a színpadot, és persze semmi más nem érdekelte, hogy kik vannak ott, hogy hányan vannak ott, hogy a szülei arcát megtalálja a sorok között. És aztán úgy körülbelül a harmadik körre meg is találta, és onnantól kezdve már arra figyelt, amire figyelni kellett a táncra, hogy ezt szépen csinálja. De valamire megtanított ez engem, hogy sok minden van, ami elvonhatná figyelmünket, akarhatnánk mi tetszeni sok mindenkinek ebben a világban, végezhetnénk elismerését sok mindenért a mi életünket, hozhatnánk áldozatot ezért, azért, amazért. De hogy az igazi dolog az mindig az, hogy keressük a mi mennyei atyánknak az arcát, hogy neki vajon ez tetszik, és ha neki tetszik, akkor már semmi más nem számít. Akkor ülhet ott akárki, polgármester, király, bárki, nem számít. Azt számít, hogy az ő arcán ott van-e a gyönyörűség, és akkor az nekem is ez a gyönyörűség. Mondta is ott valaki, megfogalmazta az egyik szülő, mert nyilván más is így volt ezzel, hogy na, azt mondja, ezeknek még mindig azt számít, hogy a szüleik mit gondolnak, mit foglalkoznak ő azzal, hogy több száz ember ül a színpadon, vagy a nézőtéren. És ez adhat értelmet a mi odaszállásunknak is. Tehát legyen, lássuk be hát, hogy logikus, hogy okos Isten tisztelet, amit megtapasztaltunk, abból az Istennek valamit visszaadni, hogy ez az alázat logikájával érkezik el hozzánk, és értjük meg, hogy mi koldusok vagyunk, de az Isten kegyelme az kibontakozik sokszínűen, az advent erről is szól, és hogy mi kereshetjük az Isten arcát, mert ő megengedte azt nekünk, hogy mi tudjunk róla, hogy ő szeretne gyönyörködni benne, és ő szeretné, ha mi pedig ő benne gyönyörködnénk. Hogy ez lenne minden vezérfonala, iránytűje minden áldozatnak, minden szeretetnek, minden szolgálatnak, amit meghozunk. Ennek a világnak nagy szüksége van odaszánt emberekre, de ez mindig Isten tisztelet kell, hogy maradjon és legyen, hogy az Istennek szóljon ez, mert ez a legnagyobb erő, ez a legtisztább motiváció, a hálaadásnak a motivációja. Isten adja, hogy ezt töltse el a mi szívünket is az adventban, hogy aztán annál nagyobb legyen az örömünk a karácsonyban. Amen.